a csillagjósokról szól. Kik voltak ezek a csillagjósok? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, előtte nézzük, mit mond a szöveg. Máté evangéliuma a következőket írja. Amikor a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Ennyit a szövegről. Kik voltak ezek a bölcsek, és hogyan lettek bölcsek, vagy hogyan lettek királyok? Mert három királyoknak is nevezzük őket. Az eredeti szövegben Máté a mágus szót használja. Hát nem bölcsek, hanem mágusok jöttek Jeruzsálembe, látták a csillagát napkeleten, és érdeklődtek, hogy hol született meg. A mágus szó egyik jelentése a perzsa papi osztályhoz tartozó emberek. De van a mágus szónak több jelentése is. Olyan ember, aki természetfeletti tudás birtokában van, ezt a tudását gyakorolja, a varázslókat is mágusoknak hívták. És végül az apostolok cselekedeteiben van egy olyan mágus, varázsló, akit Bár Jézusnak hívtak, aki csaló és csábító ember volt. Pál apostol a sátán fiának nevezi, és számon kéri, az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetében olvashatunk erről, mert Jézus Krisztus követeivel szemben használja saját hatalmát, és ezzel a démonok oldalára áll, akiket Jézus már legyőzött. Tehát nagyon széles a jelentése ennek a szónak, varázsló, démonokkal együttműködő, vagy éppen a perzsa papi osztályhoz tartozó ember. Akikről Máté evangéliuma beszél, azokra minden valószínűség szerint az első jelentés vonatkozik. Olyan emberek, és ezért nevezi őket a Szentírás bölcseknek, vagy fordítja ezt a mágus szót bölcsel, akik a csillagok állását képesek voltak összekapcsolni a jövendőlésekkel. De ez még önmagában nem jelent semmit, hiszen nagyon sok ilyen bölcs volt, vagy mágus volt. De ezek azok közé tartoztak, akik elindultak, akik belülről nyugtalanok voltak, keresték az igazságot, a remény emberei voltak, az üdvösség csillagát kémlelték, előfutárok voltak, vagy útkészítők, akik az igazság keresői. És ezért nevezi őket Máté evangéliuma bölcseknek. Önmagában a tudás, hogy tudnak jövendőlésekről, ismerik a csillagok állását, ez még nem indít útra senkit, ahhoz kell ez az igazságkeresés is, ez a várakozás, ez a remény, hogy most talán elérkezett az ígéret. Hogyan lett a mágusokból három király? Hiszen ez nem szerepel a szövegben, nem királyok jöttek napkeletről, hanem mágusok. És mégis a Betlehem, akárhol ábrázolják a Betlehemet, bár ökör és szamár sem szerepel a jászol körül, mégis mindig ott vannak, és királyok se szerepelnek, és mégis három király van, aki megjelenik Jézusnál. Ahogyan az egyházi hagyomány a karácsony karácsonyi történetet teljesen magától értetődően összekapcsolta Izaiás prófétának a jövendőlésével, amiről már beszéltem, így az ökör és a szamár oda kerül jászol mellé, ugyanígy a mágusok történetét is két másik szentírási résszel kapcsolták össze, a 72. Zsoltárral, illetve Izaiás könyvének 60. fejezetével, amiben a Zsoltáros is és Izaiás is arról ír, hogy népek jönnek a világ világosságához, tevék dromedárjai érkezik, Tarzisz és a szigetek királyai ajándékaikat hozzák. A egyházi hagyomány ezt a két szentírási helyet összekapcsolta a mágusok jövetelével, és itt már viszont királyok szerepelnek, akik nagyon messziről hozzák az ajándékaikat, míg a bölcsek keletről jönnek, a Zsoltárban már és Izaiás prófétánál királyok vannak, akik Tarzisz fejedelmei, Tarzisz pedig nyugaton van, a mai Spanyolország területén, és így a hagyomány, az egyházi hagyomány teljesen kibővíti ezt a jelenetet az egyetemesség üzenetévé. Jelen van Afrikából, Ázsiából, Európából egy-egy király, és ezzel azt az üzenetet akarták kifejezni, hogy Isten országában nincsen különbség fajok és származás tekintetében. A döntő üzenet igazából nem az, hogy mágusok vagy királyok, a döntő üzenete az evangéliumnak az, hogy az emberiség útra kell Krisztushoz. Megszületett a világ megváltója, és a bölcsek, a mágusok vagy a három királyok egy olyan menet élén haladnak, ami mind a mai napig tart. Mert mind a mai napig vannak Krisztus keresők, azokat az embereket jelzik ezek a bölcsek vagy királyok, akik nem csak keresik, hanem meg is találták Krisztust. Jelzik azokat az embereket, akikben ott van a belső szellemi várakozás, és azt is jelzik, ami így van, hogy a vallások és az emberi értelem is ebbe az irányba mozog. Mert Jézus Krisztusban teljes eredben minden, a mi hitünk és tanításunk szerint. A másik kérdés, hogy létezett-e egyáltalán ez a csillag? Vagy pedig csak teológiai jelentése van? Hiszen könnyen lehet, hogy csak azért került bele, mert teológiai üzenetet hordoz. Ugyanis nincsen egyetlen egy csillag sem, amelyik ebbe az irányba mozog. Már Kepler csillagász a 17. században kiszámította, hogy a három bolygó együttállása volt abban az évben, amikor feltételezhetően Krisztus született, Krisztus előtt 7-6-ban, amit aztán a modern csillagászat a mai kutatás eszközeivel tényként igazol, hogy abban az időben, Krisztus előtt 7-ben vagy 6-ban a Jupiter és a Szaturnusz találkozott, és ez egy olyan jelenség volt az égen, a halak csillagjegyében, ami valóságosan megtörtént. És valószínűsítik, hogy ez volt az a csillagászati jelenség, ami a csillagok mozgásával ellentétes irányba mutatta az utat a mágusoknak a betlehemi gyermekhez. De van ennek egy nagyon mély teológiai üzenete is. Az antik világban az égitesteket isteni hatalmasságnak tekintették, amelyek meghatározzák az ember sorsát. még mindig az antik világban élünk. Mert nagyon sokan hisznek abban, hogy a csillagok állása az teljesen meghatározza az embernek a sorsát, a horoszkópokat, akik olvassák, és ebben keresik a sorsukra szóló üzenetet, mind a mai napig egészen divatos. Nem sokat változott a világ több ezer év óta ezen a ponton. Az akkori felfogás szerint valamiképpen uralták a világot a csillagok és a csillagok állása, és amikor a kereszténység megjelenik a pogány világban, akkor ezt a kérdést is valamilyen formában helyre kell tenni. Foglalkozniuk kellett az első keresztényeknek az égi testek, istenek kérdésével. Szent Pál a Kolosszei levélben ezért hangsúlyozza, hogy Krisztus legyőzte a levegői hatalmasságait és uralkodik fölöttük. És a betlehemi csillag üzenete éppen ezért ez, és ez már teológiai üzenet, hogy nem a csillag határozza meg a gyermek sorsát, hanem fordítva, a gyermek kormányozza az égi testeket. Ő határozza meg az égi testek mozgását is. Ezzel az egyszerű jelenettel Máté evangélium ezt az üzenetet is mondja, hogy ami most történt, az teljesen feje tetejére állítja a pogány világ felfogását, ami szerint az égi testek és a csillagok állása határozza meg az ember sorsát. Van valaki, aki ezt megfordította, és azok, akik Krisztushoz tartoznak, akik Krisztusban élnek, azokra nem érvényes ez. Ők hiszik, hogy pont fordítva van. Nem a csillagok határozzák meg az életünket és a sorsunkat, hanem egyedül a Teremtő és minket megváltó Isten, aki még a csillagok állását is tudja irányítani és mozgatni, mert ő teremtette őket, és ő határozza meg a pályájukat. Isten egyszülött fia, aki most még csak csecsemőként, kisgyerekként ott van Betlehemben, nagyobb minden hatalmasságnál, és több az egész világ mindenségnél. Ez a teológiai üzenete ennek a kis jelenetnek, hogy mágusok jönnek keletről és kérdezik, hol kell a megszületnie a királynak, a messiás királynak. Hogyan vonatkozik ez a szöveg ránk? A mágusok, mint hallottuk, a belső nyugtalanság, a remény, az igazság keresés emberei az üdvösség csillagát kémlelik és elindulnak megkeresni. Ebben ők előképei minden megkeresztelt embernek, akit az igazság keresése, és itt az igazság nagybetűvel, az igazság keresése kell, hogy jellemezzen, és nem csak a keresés, hanem fordítva is igaz, hogy azok a keresztények, akik keresték és megtalálták, azok mások számára előfutárok, készítők, hogy ők is rátaláljanak. És ez valamennyinknek a küldetése is, hogy keressük is az igazságot, és amikor megtaláljuk az igazságot, akkor másokat elvedessünk, vagy segítsünk eljutni az igazsághoz. Nem a csillag határozza meg a gyermek sorsát, hanem a gyermek határozza meg a csillagokat. A horoszkópod, vagy Krisztus követése határozza meg a napjaidat. Van, aki minden nap elolvassa a horoszkópot, de nem olvassa az evangéliumot. Közben keresztény. Mi határoz meg jobban? És miben hiszel jobban? Abban, hogy a sorsod meg van írva a csillagokban, vagy pedig az, hogy az életed el van rejtve Jézus Krisztussal az Istenben? Mindig hirdesd az evangéliumot, ha szükséges, használj szavakat. Gondold végig, és hozd meg a többiekkel, hogy kik voltak a te életed betlehemi csillagai, akik téged vezettek Krisztushoz, akik a te utadat vezették el az igazsághoz, a betlehemi gyermekhez, vagy a megváltóhoz. Adj értük hálát, és imádkozz azokért, akiknek az életébe téged szánt betlehemi csillagnak az Isten, a mennyei Atya. Mert te is azok közé tartozol, mert meg vagy keresztelve, akik jelek, Krisztusra mutató jelek, Krisztushoz elvezető jelek. Az életed a föld sója, az életed a világ világossága, az életed az hegyre épült város. Erre választott ki az Isten. És ne dobd vissza neki a labdát, hogy Uram, én erre alkalmatlan vagyok. Nem mondta azt, hogy neked kell csinálni, azt mondta, hogy nélkülem semmit sem tehetsz. Csináld vele. Próbáld meg vele. Mit jelent a föld sója lenni, vagy a világ világossága lenni. Azt mondhatod, hogy én nem tudom megcsinálni, de az, hogy ő nem tudja megcsinálni veled, azt nem mondhatod. Illetve hát egyedül te állhatsz ellen. Ő nem fog. Egyedül te tarthatsz be neki, és mondhatod azt, hogy hát én nem akarok jel lenni, én nem akarok másokat Krisztushoz vezető jel vagy csillag lenni. És nem a saját fényedet kell továbbadni, mert a csillagok tudtommal nem a saját fényüket adják tovább. Úgyhogy napozz a világ világosságának a fényébe, és aztán egyszer csak ragyogni kezdesz.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.